Mária Rádió Celdömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Hencné Jámbor Mária vagyok. Közel 2 milliárd szívdobbanás, 18 000 nap Istennel, Istenért, szeretetben, hűségben, 50 év papi szolgálatban. Ez a gondolat Kürnyek Róbert atyától ered, aki a köszöntő szentbeszédet mondta dr. Koltai Jenő esperes plébános atya aranymiséjén. Jenő atyával sosem beszélgettünk még őról a magáról, és most pótolni szeretném, tisztelettel köszöntöm Jenő atyát hallgatóink nevében is, és akkor kezdjük is talán ott a legelején, hogy milyen volt a gyermek Koltai Jenő, aki egy szerető, vallásos család gyermekeként növekedett, hisz erre többször utalt már Jenő atya. Milyen volt ön? Hogy indult a gyermekkora?
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves szerkesztőségi tagjait, a Mária Rádiónak a kedves hallgatóit is. Ennek első, tehát a családi származás. Szüleim 1939-ben esküdtek, és 5 éven keresztül nem tudott gyermekük lenni, fogantatni és születni. És körülbelül ugye a 4. év tájékán fogadalmat tettek, hogyha az Úristen mégis termékenyé teszi a házasságukat, és az első gyermek az fiúgyermek lesz, akkor éppen, mint az Ószövetségben, hogy felajánlják az Úristennek, vagyis papnak adják és szentelik. Talán azt jelenthette volna egyesek számára, vagy azt gondolhatnák, akkor gyerekkoromban még én is úgy gondoltam, de ezt ki kellett józanodnom ebből, hogy nem az jelenti, hogy egyenesen megyek haladok a szentelési oltár felé, hanem valóban nagyon sok megpróbáltatáson is keresztül kellett mennem. De hát a család és a környezet. Azt valóban elmondhatom, hogy igen-igen nehéz körülmények között éltünk akkor. A Rákosi rendszernek a kifutási ideje volt, majd jött a forradalom ideje, utána megtorlás, Kádár korszak, és hát azt valamennyien tudjuk, legalábbis az idősebb generáció tagjai, hogy mennyire üldözték a vallást, az eltartásokon való részvétel, szentségeket, stb. És itt egy kis kitérő, de úgy érzem, hogy azért ezt meg kell tennem, szeretnék mondani. Mondkorokban hatásakkal éppen ezekről a témákról beszélgettünk, és hát ugye azokról a gondokról, amikkel mi mostani plébánosok is küzdködünk. És az egyik fiatalabb társam, ő említette a következőket. Tehát valóban ő is benne volt ebben, nagyon nehéz körülmények között éltünk, vallásilag is, és ugyanakkor a rendszer semmiféle szervezetet, egyletet, keresztény katolikus közösséget nem hengerett meg. Most viszont szinte, hogy úgy érzem, átesnünk a lónak a másik oldalára. Valahogy, mintha úgy érezném, hogy egy-egy plébániát most arról akarunk lemérni, legalább 10-15 féle közössége és egyebek vannak. Hát az nem is számít, hogy van olyan, amelyik közösségben csak egyen vagy ketten vannak, vagy pedig éppen, hogy csak létezik, de tulajdonképpen semmit sem ér. Csak hát ezeket felsoroljuk büszkén, és úgy érezzük, hogy ez alkotja majd egyházközség megújulásának a gerincét. Azt hiszem, tévedünk. Nyilvánvalóan nem a különféle egyházközösségi szervezetek ellen akarok szólni, hiszen tudomásul kell vennünk azt, hogy azóta 70-80 esztendő telt el, és nagyon-nagyon megváltozott a világ. De úgy érezzük, és ezt mondta ez a másik paptársam is, hogy tulajdonképpen az igazi hűségre, hűséges kitartásra és az áldozatvállalásra kellene nagyobb hangsúlyt helyeznünk. Mert hát visszatérvén a családunkra, az egészen természetes volt, családunknak a 6 tagja, tehát velünk lakó nagymamám, édesapám, édesanyánk és mi hárman, minden vasárnap mentünk a templomba. És a nyáron jó időben kirándulások voltak, valahol elutaztunk is. A vasárnap megszentelés az enmisével kezdődött, az ünnepévétel folytatódott, és utána jöhetett minden. És hogy valóban nagy-nagy nehézségeken mentünk így keresztül, tehát mondom, nem engedtek semmit, csak egyetlen egy dolgot, amivel úgy látszik nem tudtak mit kezdeni, Rákosék, meg Kádárék sem, ez pedig a Rózsafüzér társulat volt. És ebben a nehéz rendszerben is Hétköznap a misék előtti rózsafüzéreim szinte félig volt a templom. A vasárnapokról nem is beszélvén, mert az esti szentmisék előtt tömbbe volt már a rózsafüzér alatt a templom. És most meg hétköznapokon szinte kürülnek a templomaink. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem annyira statisztikákra és netán pudározásra, egyebekre volna szükségünk, hanem erre az áldozatos lelkületre, ami azt akkor bizony annyira jellemezte.
Jenő atya, és akkor a szülők tudták, hogy a gyermeket, az elsőszülöttet papnak szánják. Ön felismerte ezt a hivatást? Vagy már akkor úgy tudta, hogy igen, én annak készülök?
Hát kifejezetten nem tudtam, de valahogy úgy sejtettem. Egy érdekes anekdota jut ilyenkor mindig az eszembe. Édesapám Ferences harmadrendi volt, és Ferencesek ugye megbíztak benne, ő pedig monakvezetőként Budapestre járt ezt a gomba ide-oda, és a püspökök átadták neki az olyan bizalmas iratokat, amiket a Kovács Sándor püspök úrnak küldtek, amiket postára adni akkor már nem lehetett. És nem tudom miért, de édesapám be szokott vinni magával, mindig a Kovács püspök úrhoz. Nagyon emlékszem egy jelenetre, hogy a nagybarna asztalnála ült Kovács püspök úr, melkeresztje rógott le a fekete reverendáján, pilléolus, mi a kis sapka a fején, és hát ugyanott áldogáltam az asztal előtt, 4 éves voltam akkor, megkérdezte tőlem, hogy na kisfiam, te mi szeretnél lenni? Hát, én ugye nem tudtam azt, hogy mit jelent püspök, pap, meg egyebek, hát ennyire azért nem tudtam 4 éves koromban listingválni. Rámutattam, és azt mondtam, hogy azt szeretnék lenni, ami maga. Erre meg simogatta a fejemet, egy kis keresztet rajzolta homlokomra, és azt mondta, hogy segítsen rá az Isten, kisfiam. Hát úgy látszik, nagyon jól imádkozott, mert nem lett belőlem püspök, de még kérdés ember sem, majd még erről is beszélnék pár szót. De úgy valóban azért, hogy tetszett az a közeg, amiben hát benne voltam, hiszen 3 templomban is minisztráltam domonkosoknál, ferenceseknél. Székesegyházba kerültem egy idős atya vittnátora, ott viszont hát püspök úr fölfigyelt rám, és hát hamarosan pár év múlva kápolnájában mindennapi minisztránsa lettem. És ez is azért, hogy egyengedte az utat afelé, hogy én is majd pap leszek.
És akkor gondolom a tanulmányait is ennek megfelelően, célirányosan így végezte. Beszéljen erről kérem, hogy hol tanult, mi érdekelte, hogyan haladt ezen az úton?
Hát itt is az a helyzet, hogy én azt szoktam mondani tréfásan diákkoromban, hogy imádkozzanak a gyerekek azért, hogy belőlem híres ember ne legyen, mert akkor átkozni fognak engem, hogy meg kell tanulni az életrajzomat, hogy hol, hány helyen jártam iskolába. 9 helyen végeztem az iskoláimat. 3 helyen jártam általános iskolába. Egy olyan osztályfőnökünk volt az egyik iskolában, aki vallásosnak mondta, mutatta magát, de a pártnak a tagja volt, és gúnytűzött a vallásból, egyebekből mindig. Nagymamám aztán harcosan bement, kivett az iskolába, rátett egy másikba. Gimnáziumban 2 évig jártam a Nagy Lajosban, nem egész 2 évig, 2 hét, ilyen 2 évig. És akkor egy 4 vasárnapos újságcikket írtak rólunk. Igaz történetek a püspökvári archispapokról, úgyhogy a lisztnak részegeskednek a Kovács püspök ural, amikor bérmálni mennek. És ennek a következménye az lett, hogy 6-fokúval kirúgtak, elbocsánottak a Nagy Lajos gimnáziumból, de azzal a föltétele, hogy más gimnáziumba fölvehetünk. Csak ugye a nyugati határszéren laktunk, Körmend is, Kőszeg is, Szentkurhad is, mind-mind nyugati határszér volt oda, nem is mertem volna. Átkerültem Sárvárra, 13 hónapra utána bencésekhez. Utána teológiára jött, kerültem Fülpestre, de aztán 2 év után bekerültem vissza Szombathelyre, a püspökségre, levéltárosnak, könyvtárosnak. És akkor az oktatási miniszter előírta azt, hogy aki ilyen munkakörben van, annak ilyen képesítést meg is kell szereznie. Hát aztán elvégeztem a könyvtárszakot, levéltárszakot, úgyhogy jó pap is volt, itt tanult, én is tanulgattam, itt is, ott is, amatt is.
67. június 18-án szentelték pappá. Mi volt a papi jelmondata, és miért azt választotta?
Na, ez is érdekes. A 103. Zsoltár protestánsoknál eredetileg is, nálunk is az eredeti számozás szerint a 104. nagyon hosszú, gyönyörű, szép Zsoltár, a Teremtés Zsoltára. és ennek a négy befejező sorát választottam akkor jelmadatul, amelyik így szól. Mind éltem, míg énekelek az Úrnak, Istenem zengem, még vagyok. Legyen előtte kedves énekem, én az Úrban vigorozom. Hát, hogy egymás között megbeszélgettük, hogy melyikünk mit választ, és azt föl kellett ereszteni az AEH-hoz, hogy ők jóvá hagyják az államegyházügyi hivatal, szentképeket is, hogy milyen szentképet, honnan is szerezünk be mindent. Szóval nagyon nehéz időszak volt még ez is. És hát ugye a kispap társuk, osztálytársuk összegyűltünk, és az egyik társam azt mondta, hogy Jenő, az egoizmusnak, az önzésnek a kicsengése ez, amit te választottál. Mert valóban minden egyik társam olyan választott, amikor a papi hivatásról, apostoli küldetésről, apostoli munkáról van szó, egyedül az enyém volt, egy-egy szám első szemében volt. Mondtam neki, nekik, hogy ide figyeltek, két dolgot válaszolok rá. Egyik az, hogy a zsidók nagyon is jól tudták, hogy Dávid király, mint proféta, és hát költő, zsoltár költő, írta meg a zsoltárokat, teremtő zsoltárát is. Hát, amikor abban belefoglalt, hogy az Úristen hogyan lehetett itt táplálja az oroszlánnak a könyveit, madaraknak a fészkétának is fiókákat, egyúttal leéri azt is, hogy hogyan gondoskodik a választott népről. Tehát ő első szemébe ért mindent, az igaz, de nem azért, hogy jókedvébe donolászik, és akkor valami éneket megereszt, hanem nagyon is benne van az Istenek gondviselésnek a műve, és a profétai műve is. A másik meg, azt szeretném is azért imádkozom, hogy olyan pap lehessek, aki valóban örömmel tudja a szolgálatát ellátni. Vagy benne van az, hogy én az Úrban vigyorozom. Tehát ne olyan pap legyek, aki ezt, ha mondjuk valaki bejön, és valamit szeretne, hát akkor az illető sírba fakad, hogy hát ilyen emberrel kell nekem találkoznom, és az akar engem az örök üdvösségre vezetni, hát akkor inkább sarkon fordulok, kimegyek. Tehát az, hogyha én tudok vigyorozni az Úrban, akkor tudom mozdani a másik embert is. Hát ez volt akkor a programom 50 esztendővel ezelőtt. A jelmondataim úgy alakultak, hogy mind a három alkalommal más és más lett, tehát majd erről szólnék még, de azért nyilván, amit először választottam, azt nagyon komolyan gondoltam, és hát próbálom is megtartani.
Jenő atya, ezt most feltétlen el kell mondanom, ami most következik. Alsóság hívei nevében az ön köszöntése így kezdődött. Szóltam, Uram, az én imám merész, a templom ívük keskeny és nyomott. És szólt az Úr, fiam, légy építész, magadnak építs bátor templomot. És én úgy érzem, hogy ez így van. És amit választott jelmondatot, igen, ez ezzel egybecseng. És akkor beszéljünk arról, hogy az 50 éves papi út, az milyen állomásokból állt?
Hát ugye felszenteltek 67-ben, és akkor még egy évvel visszakerültem Budapestre a Hittudományi Akadémiára a doktorátust megszerezni biblikumból. De utána kikerültem Dézelába, Pákára és Szepetnekre, az első az a rendnyi, a másik a Letenyei Esperesi kerületben van. És utána 1970-ben bekerültem Szombathelyre a püspökségre, hogy már említettem, hogy püspöki szertartó voltam, levéltáros és könyvtáros, és ez tartott 1975-ig. Akkor kikerültem Izsákfára, úgyhogy lássam meg Bobályi plébániát is, és a hozzátartozó Nemeskosat, mind a két plébánia, akkor önálló plébánia volt még, mind a kettő egyszerre megürült, oda kellett mennem. Közben 1979-ben Tanai Esperes úr alsósági erődömet megérte egy infarktus, pont temetésen, majdnem beleesett a koporsó fölé, úgyhogy attól fogva már nem mert temetni, és hát helyre többször engem kért, meg hát könnyűbeli fiatal plébánosokat. Átjártunk oda temetni, később aztán esketni, és később keresztelni, de minden vasárnap a kismisét azt mi mondtuk el. Akkor még hát volt külön kismise is, és külön nagymise is. Tehát 1982 nagy péntekén meghalt, én pedig hát minden szentek ünnepén kerültem át oda. Hát így megemlíteném, hogy a múltkor, amikor Gyürki László prelátus úrnak a ünnepi vacsorájánál ültünk, mellettem ült Márfi Gyula érsek úr, ő és a remisés társam, kispaptársak voltunk, és hát azt mondta nekem ott közben, hogy Hátyánci nagyon jól elfelejtkeztek, terulatos, ott felejtettek, alsóságon Izsákfán, Bobán. Hát mondom, nézd, és csak, hogyha én ebben az Úristennek a jelét látom, erről tovább akart volna boszongatni, vagy mozgatni, biztos megtalálta volna az útját és a módját arra, hogy valóban akkor mozduljak, viszont hát így alakult, így történt. Hát nyilvánvalóan az Úristennek ezzel voltak a tervei, és ahogyan az előbb mondtam, itt igyekszem helytállni és megtenni a dolgaimat.
Önt tudós papként tartják számon, és azért erre számtalan bizonyíték is van, az említett teológiai doktori cím, a Kresznerics kutatások. Vonzák Jenő atyát a tudományok?
Igen. Na most eredetileg én úgy terveztem, hát mivel biblikumból doktoráltam, hogy ezt a biblikus irányvonalat folytatnám tovább, természetesen hát nem mondjuk teológiai tanárként, vagy valamit, csak úgy mezei sikon, de azért úgy folytassam tovább. A görög nyelvet azt nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem, becsültem, és hát nagyon-nagyon ragaszkodtam is hozzá. Hát ennek nagy hasznát vettem 2008-ban, amikor András püspök úr még megyés püspökünk volt, és Szent Pál útján egy görögországi utat tervezett, és hát ott a görögül olvasni, vagy emberekkel beszélgetni, az eléggé könnyen ment, én nagyon örültem neki. Hát ha tehetem, akkor most is görögül olvasom az új szövetséget, részint hát, hogy így a görög tudásból azért nem nagyon potyanjak ki, de főleg azért, hogy a Szentírásnak a szellemét, tehát az, amit ahogyan leírtak, és ahogyan megírták, azt, hogy szinte első kézből magából a Szentírásból beessen. Aztán, hát később ez változott, mondom agyon, hogy megkerültem levéltárosnak, névtárosnak, és előírták, hogy el kell végezni ezt, és hát megszereztem azokat a diplomákat is, és minden bizonyos hasznát vettem neki. Mert hát, hogy kikerültem Izsákfára, 4 év múlva városra avatták Celdömörköt, és hogy város lehessen, akkor előírás volt, hogy 10 000 lakosnak kell lennie. De hát akkor még csak olyan 9 500 volt Celdömörk lakossága, hozzátették Alsóságot és Izsákfát is, tehát így kerek lett minden. A városavatáskor a szimpózium volt, egyebek, tanulmányi versenyek, hát ott szerepeltem először Kresznerics Ferenccel. De tényleg ezeket a különböző szakákat, a biblikumot nem felejtem el, de ugyanakkor ezeket az úgy mondjam civil tárgyakat is, hogy próbálok bővelni. Na most ebben hát ilyen megalapozottságot is ad, hogy amikor az embert doktorra avatják, akkor rá kell tenni egy díszes gömbre a jobb kezünknek a két ujját, és az Istennek a nevében esküt tenni arra, hogy a teológiai tanulmányokat, a civil, vele összefüggő tudományokat is az ember voltáig próbálja támogatni, pártfogolni, pótolni, és hát valóban ezekkel együttműködni. Tehát ez is indít arra, hogy hát nem elég az, hogy az ember használja a doktori előnevet, nem csak hivatalos életokból használom egyébként is tudják a híveim, Jani atyának szorítanak. De úgy érzem, amit a francia közmondás úgy fejez ki, hogy noblesse oblige, tehát a nemesség az kötelez, és hát azzal emelégedhetek meg, hogy hát egyszer megszereztem az európai doktorátust, hanem hát elsősorban a biblikum terén hát továbbra is próbálok dolgozni. De hát ezek úgy vonzanak, ezek kedvesek nekem, és hát ezeket úgy folytatom tovább, de mondjuk nem azt jelenti, hogy az ember tudós lenne, hanem hát mezei szinten, de csinálom.
35 éve van az alsósági Szent Miklós plébánián, 1982-től, erről már volt is említés, 2006-tól esperese a kemenesaljai esperesi kerületnek. Mit emelnek ilyen ő, hogyha ebből a plébánosi időszakból, és egy kicsit, hogyha mondana arról is, hogy milyen feladatai vannak az esperesnek?
Hát a plébános időszakom, ugye itt 35 év összesen, 42, de a plébánosi időszakomból most az első misémet emelném ki, ami 10 éves alsósági étlétem után volt, 1992-ben. Azt mondtam az új misés jelmondatommal kapcsolatban, hogy nekem úgy jött ki, hogy módosult mind a 3 alkalommal. Az első misémre a 17. illetve hát mondjuk a hivatalos biblikus számítás szerint 18. Zsoltárnak a legelső 2 verse, ami pedig így szól: Szeretlek, Uram, így fordítják le, pedig az eredeti hébernek a lefordítás, hogy magasztallak, dicsérlek téged, Uram, te vagy az én, várom, meredékem és oltalmam. Most ezt meg azért választottam, mert akkor már ugye, hogy 50 év felé közeledett, hát eléggé benne voltam a lelkipásztori munkákban, templomrenoválás, plébánérenoválások, stb. És bizony nem volt könnyű dolog. Nem volt könnyű, mert hát több tízmilliós, egyszer összeszámoltam, hanem 100 milliót költöttem már így a plébániákra és a templomokra. Nyilván plébániákon most elsősorban az alsóságit értem, hiszen a másik kettőt már el kellett adnunk. Templomoknál meg volt olyan, hogy sajnos kétszer is kellett renoválni, sőt minden egyet is, ami idézőjelbe téve a mestereknek a dicsérete, az hát a gyenge munkának az eredménye. De hát a lényeg az, hogy ezeket a több tízmilliós dolgokat csak pályázattal tudtuk megoldani. Viszont ott egy betűt sem szabad változtatni, és amit kiírnak, azt meg kell tenni. Tehát azt mindenki tudja, akár mondjuk otthon egy festésnek nekiáll, hogyha valamit elkezd ott, akkor hol ez a hiba, hol az a baj adódik. És főleg itt templomoknál, hogy mondjuk akarjuk a festést felállványozzák, és akkor látják, hogy jelent meg korhat, pusztor, ki kéne cserélni, amiből. És hát bizony megvallom, hogy volt jó néhány álmatlan éjszakám, hogy a munkát meg kellene csinálni, de miből. És hát én azért bíztam az isteni gondviselésben mindig, és hát akkor nagyon megtetszett nekem ez a Zsoltár idézet, egyébként breviáromban most is benne van, mindig szerdői napon délelőtt, és hát ezt a pár sort választottam. És akár elhiszik a kedves Mária rádió hallgatók, akár nem, én magam is hát nagyon-nagyon csinálkozva nézem át a régi számlákat, megvan kezdettől fogva minden, hogy amikor az ember úgy hitte, hogy most mínuszba megyünk, nem tudjuk befejezni, cső lesz, stb. Minden munkát több százezer forintos vége eredménye tudtunk lezárni. Na most a másik, hát az idő megy csak röviden az esperességről, itt pedig arra gondolok, hogy amikor három ciklusban választottak újra a kerület papjai, a másodiknál már András püspökor volt a püspökünk, és előtte egy kis már beszélt, predikációfélét mondta nekünk espereseknek. És ebben azt emelte ki, hogy az esperes a kerületnek a jó atya legyen. Hát az jó atya legyen, az életkorom már megvan hozzá, mert a kerületben aktív papként én vagyok a legidősebb. Mert igyekszem úgy is szolgálni, hogy ezt lelkileg szellemében is megtegyem, és hát talán sikerült, mert az oltár atya köszöntő beszédében ezt is kiemelte, hogy ő nekik fiatalabbaknak hát ilyen támogató, segítő, idősebb bátyuk vagyok.
És akkor befejezésül, Jenő atya, szeretném, hogyha megosztaná a hallgatókkal, amikor így mérleget vont erről a szép jubileumról, milyen gondolatok foglalkoztatták, mire emlékezett vissza?
Részint a háradás, részint pedig az, hogy mehet, de hát tovább. A háradás az azt jelenti, hogy az ember valóban hát megáll egy percre, vagy egy ünnepi szemmise, irejére, tedeumot mond, hálát az Úristennek, hiszen nyilvánvalóan mondjuk egy ilyen jubileumon is nem egy embert magasztalunk, vagy pláne több mérezünk, vagy valami más, hanem az Úristennek köszönjük meg, hogy adott erőt, egészséget. Mondom, hogy hát sok-sok nehézségem is volt, azokon mindent segített, úgyhogy ha eddig segített, akkor biztos visszatok benne továbbra is. Másik pedig, hogy valóban tovább. Itt meg arra gondolok, hogy a Szombathelyi Egyházmegye papja vagyok, és Szent Márton az egyházmegyénk védőszentje. 83 éves korában, mint aktüspök, elment a feszekedő papjait kibékítenek, és közben megfázott tüdőgyulladást kapott haldoklat. És akkor mondta ezt a nagyon nevezetes mondatát, hogy mondanak húzó laborem. Tehát, hogy én nem borakodom a munkától. Hát ő 83 éves volt, és akkor ezt elmondta, én még csak 73 vagyok, úgyhogy én nekem se szabad azt mondanom, hogy most akkor leteszem a lantot és pihenek, hanem minden megy tovább. Aztán, hogy hogyan, meddig, miként, hiszen nyugdíjazás előtt is állok. Minden esetre az Úristennek a segítségével akarok továbbra is menni, meg hát, ami ott az aranymisén, és hát végig-végig azért elhangzott, hogy imádkoztak a hívek, értem, én megértük kölcsönösen, és akkor jó lesz, akkor megy minden tovább.
Jenő atya, köszönöm szépen ezt a személyes hangvételű beszélgetést, a Jóisten áldja. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
reggeli magazin műsorunkban Celldömölki stúdiónk adása után híreket mondunk.
Híreinket hallják, a mikrofonnál Fülöp Ákos.